Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a Zsoltárok könyvében, az 51-ben, a 9. verstől a 11-ig a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Urunk, szenteld meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, Ábrahám, Jónás, Jób, Illés, Saul király, Jeremiás és Dávid. Mi a közös bennük? Az a közös bennük, hogy mindegyik nagy bibliai alaknak az életében voltak, ma úgy mondjuk, egyszerűen és közérthetően depressziós szakasza. Ábrahám igencsak el volt keseredve, mert nem volt utódja. Ott kesergett, gondolom Sárának is, és azt mondta, igen, majd akkor a rabszolgától született fogja örökölni a nevemet. Ószövetségi ember számára nagyon fontos volt a név, annak a tovább örökítése, és persze a vagyonomat is ő fogja örökölni. Jónás is mély depresszióba esett ott a tökfa alatt. Mert úgy érezte, hogy az Isten nem szolgáltatott igazságot neki, pedig kijárt volna neki, megérdemelte volna, hiszen elszenvedte azokat a nyomorúságos napokat ott Ninivében, amikor megverték, leöntötték mindenféle szeméttel. Aztán gondoljunk Illésre. Illés próféta így sóhajt fel, mély depressziójából, Uram, egyedül maradtam. Isten megvigasztalja, Illés, rajtad kívül még van 7000 igaz Izraelben. Aztán az egyik kiemelkedő, nagy-nagy depressziós alak az Ószövetségben, Saul király. Saul király, aki, emlékezzünk a történetre, majdnem megölte az ő vejét, Dávidot. Aztán Jeremiás is elkeseredik. De Dávid is mély depresszióba zuhan, amikor rádöbben arra, hogy mit tett. Ha valaki fölüt valamilyen pszichológiai kisokost, akkor ott láthatja azt, hogy a depressziónak 8 oka, 8 fő oka van. Ebben lehetnek biológiai tényezők, lehet benne tanult tehetetlenség, lehet benne szülői elutasítás, nemi erőszak, negatív gondolkodás, átlagon felüli stressz, harag és bűntudat. Mi egyszerűen azt mondjuk, bűnösök vagyunk. Megigazítottak, de bűnösök is. Egyszerre. Simul justus et peccator, mondja sok-sok teológus és vallja. Nem csak arról van szó, hogy be tudjuk sorolni a depressziót bizonyos kategóriák közé. Arról van szó, hogy a depresszió, maga a szó ugye nyomott hangulatot jelent, végigkíséri egész életünket. Magyarország egyötöde depressziós. Egy alig 10 éves tanulmány azt mondja el, hogy Amerikában 40 millió ember küszködik depresszióval. Többször elmondtam már szószékről is, közel 300 millió ember szed úgynevezett antidepresszánst. Aztán, hadd mondjam, persze lehetnek biológiai tényezők is a depresszió mögött. Van, ha valaki beteg, rákos, áttétje van, agyának valamelyik részét nyomja a tumor, akkor lehet depressziós. Lehet ez, sőt kell is gyógyszerekkel kezelni. De olyan könnyen nem szabad gyógyszerek után nyúlni. Hamar gyógyszerfüggővé válhat az ember. Persze. Sokkal egyszerűbb bekapni egy-egy tablettát, mintsem megszüntetni az eredeti okot. Nem szokták nagy dobra verni, én is csak halkan, és zárójelben mondom, azok közül, a betegek közül, akik erős gyógyszerekkel kezeltek, mert valamilyen pszichiátriai betegségük van, 5-ször nagyobb az előfordulása az öngyilkosságnak. Aki szakember, tudja, miről van szó. Magyarország egyötöde depressziós, olvasom egyik cikkben. Ebben benne van az is, hogy a keresztények között is vannak depressziósok. Sőt, még a szószéken állók között is. Miért van az, hogy sok lelkész, prédikátor, lelkipásztor, pap, teljesen mindegy, minden egyházban komoly jelenség, a pohár után nyúl. Miért van az, hogy elbuknak vezető emberek, mert nem tudnak etikusan viselkedni. Mindez azért van, mert valami nyomja a lelküket. De mi az, ami nyomja a lelket? Ami igazán nyomja a lelket, az a hiány. Hiányunk van. Hiányunk van szeretetből, türelmemből, hiányunk van sok-sok mindenből. Ami kellene, de nincs mindig ott. Amikor az ember rádöbben arra, hogy miből van hiánya, akkor igyekszik ezt a hiányt pótolni. Ha valami otthon kifogy, akkor elmegyünk, aztán bevásárolunk. Hogy amikor kell, akkor tudjunk utána nyúlni, és tudjuk használni azt, hiszen az élet rendes menetéhez szükségeltetnek ezek a dolgok. Ha az ember tudatosan vezeti az életét, akkor tudja azt, hogy szüksége van nem csak a testnek, de a léleknek is munícióra. Nagyon nehéz úgy kereszténynek lenni, hogy az ember nem kap utánpótlást. Nagyon nehéz úgy vezetni egy hadjáratot, ezért ugye régen csak márciustól valahogy úgy októberig vezették a háborúkat. Nagyon nehéz úgy háborút vezetni, hogy nincs utánpótlás. Az utánpótláson áll vagy bukik a győzelem. Ha rádöbbenünk arra, hogy Isten teremtményei vagyunk, ha rádöbbenünk arra, hogy hiányunk oka az, hogy nem járunk az Isten után, ha nem járunk az Istennel együtt, akkor megtettük a legnagyobb lépést afelé, hogy kezelni tudjuk az okot. Mert Isten az embert a közösségbe és a közösségért teremtette. Ezért, ha felismerjük azt, hogy Isten teremtményei vagyunk, akkor onnantól kezdve tudjuk azt, hogy egészen más az én személyes érzésem, és egészen más a tény, hogy Isten teremtett engem. Onnantól kezdve tudom azt, hogy nekem közösségbe kell menni, hiszen a közösségben élhetem meg az emberségemet. A közösség az, amely figyelmeztet engem a vadhajtásaimra. A közösség adja a kontrollt. Sajnos mára a sok-sok milliós nagy-nagy világvárosokban ezt jól nyomon lehet követni, de talán már kisebb városokban is elveszítette a közösség ezt a bizonyos kontroll szerepét. Nem tart tükröt. Na ezért fontos, hogy az ember közösségbe menjen. Lehet magányosan otthon olvasgatni a Bibliát, lehet bekapcsolni a tévét, nálunk is legalább 4-5 féle csatornán, nap 24 órájában folyamatosan istentiszteleteket lehet nézni ilyen égi csatornákon, nem pótolja a közösséget. Csak is közösségben lehet. Csak is a közösségben lehet megújulni, erőt meríteni. Nem véletlenül mondja Luther az evangélium megjelenési formájának a testvéri beszélgetést. Aki rádöbben erre az igazságra, hogy neki közösségben kell élnie, onnantól kezdve az az ember tudja, hogy életét nem az érzelmek határozzák meg, hanem a tények. Márpedig az tény, hogy az Isten szeret engem. Az tény, hogy az ő akaratából vagyok itt, ebben a világban. S ha az ő akaratából vagyok itt, ebben a világban, egyszeri és megismételhetetlen teremtményként, akkor nyilvánvalóan azért vagyok ebben a világban, mert az én életemnek, az én létemnek célja van. Nem csak úgy, hogy kisebb, rövidebb távúak, hanem hosszú távú célja van. Az Istennek magának van célja velem, még velem is. Innentől kezdve az ember tudja azt, hogy neki az életet kell szolgálnia. Igényben éppen erről van szó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim. Olyan kevésszer hangzik el szószékről az, mennyire fontos az öröm. A kereszténység tulajdonképpen az öröm vallása. Kellene, hogy legyen. Hogy nem az, ennek sok-sok oka van. Beletartozik az is, hogy annak idején Hieronymus úgy fordította a megtérést, hogy bűnbánat. Meghatározva ezzel az egész középkori teológiának az irányvonalát. Meg benne van sok-sok egyéb más dolog is. Nyilvánvaló, hogy az embernek szüksége van erős hitre, hogy érzései helyett az igazságban bízzon. Az igazság az, hogy egyedül elbukunk. Törvényszerűen elbukunk. Kell a társ. Kell az Istentől rendelt társ. Milyen nagyszerű dolog, ha kiderül, hogy aki mellettem áll, az Istentől rendelt társ. Egészen másképp látja az ember így a társát. Eszembe jut egy hölgy, nyugdíjas korú, aki büszkén mutogatta a jegygyűrűjét. Már több mint 30 éve házasságban éltek. De egyházi házasságot csak néhány éve kötöttek. És akkor ő azt mondta, egészen más, látod? Miért mondta ezt? Ennyire fontos a templomi esküvő? Persze, amikor még fiatal az ember, akkor nagyon fontos az orgonaszó, a sok-sok virág, a templomnak az ódon szaga, sok-sok minden nagyon fontos. Na de később. Fontos kimondani az Isten előtt is az igent. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippi levélben olvashatjuk ezt. Minden gondotokat őre elvessétek. Van útmutatás bőven a Szentírásban arra vonatkozólag, hogy hogyan kell örülnünk. Sok-sok mindent el lehetne mondani a depresszióval kapcsolatban, a nyomott hangulattal kapcsolatban. A teológus nagyon sokszor egyszerűsíti a dolgokat. Nem azért, mert nem tudja, hogy a dolgok, az élet sokkal bonyolultabb. Sokszor megvádolják a szószéken állókat is, hogy túlságosan, sarkosan gondolkodik, fekete és fehér. Ezzel a nyomott hangulattal és az Istentől távol állás problematikájával kapcsolatban néhány dolgot azért elmondhatunk. Az első, legfontosabb, amiről már szóltam, az az, hogy kerüljük az egyedül létet. Vegyük rá magunkat, hogy menjünk emberek közé, közösségbe. Merjünk bizalmat adni a másiknak, hiszen a bizalom bizalmat szül. A bizalmatlanság meg bizalmatlanságot. És ha kerüljük az egyedül létet, akkor közösségben felfedezzük azt, hogy milyen fantasztikus dolog az együtt éneklés. Milyen nagyszerű, hogy mi egy éneklő gyülekezet vagyunk, mi tataiak. A zene nagyon fontos. Emlékezzünk vissza Saul király történetére. Jött Dávid, Dávid, a későbbi király, és lantjával és csengő hangjával elűzte a gonosz szellemeket. Irodalmian szép. Gyötörték a gonosz szellemek Saul, és ő az Isten dicsőítő énekkel elűzte ezeket a gondolatokat, ezeket a rossz érzéseket. És ha énekel az ember, akkor vidámabb lesz a szíve. És akkor, ha vidám a szív, akkor tudunk imádkozni. Tudunk hálát adni azért, hogy vagyunk, hogy lehetünk. Igaz, hogy csak 40, 50, 60, ki tudja hány esztendeig, de lehetünk. És rádöbbenhetünk arra, hogy mi örökké valóságra teremtett emberek vagyunk. És ezért hálát adunk. Tesszalonikai levélben így olvashatjuk, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ha kerüljük az egyedül létet, ha énekelünk, ha imádkozunk, akkor eljutunk oda is, hogy szilárdan támaszkodunk az Isten igéjére. Hiszünk neki, bízunk benne, erőt merítünk belőle. Aki az ige szerint él, az rádöbben az ő cselekvő képességének a végességére, hogy nem tud mindent megvalósítani, hogy nem ér el életében minden célt, és hogy lesznek beteljesületlen kívánságai, de ennek ellenére mégis tud tartalmas és szép Isten dicsőítő életet élni. Bízni az Isten igéjében azt jelenti bízni magában, az Istenben. Ez a mi hivatásunk, nekünk keresztényeknek. Krisztiánoi mondták a kis-ázsiai Antiochiában először mindazokra, akik Krisztust követték. Ugye mi is akarjuk követni a Mestert. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy a keresztség által mindnyájan gyermekeiddé és egyházad tagjaivá lehettünk. Ébrezd és erősíts hitünket, hogy el ne vesszünk, hanem igaz gyermekeid és ígéreteid örökösei legyünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.